A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Alkalmatlannak érzem magam egy tevékenységre, egy döntés meghozására, vagy akár az önálló életvitelre, ezért mindig segítséget kell kérnem és kapnom, vagyis másoktól függök. Köszöntöm Teljességre hangolva című műsorunk hallgatóit, és köszöntöm Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert, a műsorházigazdáját.
Én is köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Függőség és alkalmatlanság séma, ez a témánk. A felvezetőben sikerült röviden meghatározni ennek a belső mintázatnak a lényegét?
Igen, nagyon is sikerült, azt mondhatnám, hogy roppant alkalmasnak bizonyultál a témánk összefoglalására.
Előző műsorunkban ott fejeztük be, hogy a negatív kör megszakításának a lehetőségeiről, vagyis a gyógyulás útjairól kezdünk el beszélgetni. Én azt gondolnám, hogy a gyógyulás első lépése, amikor feltérképezzük, kiderítjük a sémáinknak a gyökerét, ezt magunk egy személyben is megtehetjük, le tudunk ásni ennyire magunkban egyedül?
Kétség kívül vannak olyan nehézségeink az önismeretnek. Van azért egy afféle realitása, ami azt mondatja velünk, hogy mindegyikünknek vannak vakfoltjai. Hogy ahonnan nézünk, lehet, hogy pont oda nem látunk rá. Ez egészen természetes, tehát ahogyan próbálunk gyógyulni, növekedni, fejlődni, egyre teljesebb életet élni, biztos, hogy előbb-utóbb kerülünk olyan helyzetekbe, amikor a bölcsesség abba az irányba vinne bennünket, hogy kérjünk segítséget. Sokszor nem is nagy segítségre van szükség, akár nincs is szükségünk szakmai segítségre. Például az is elég lehet, hogy a környezetünk visszajelzéseit komolyan vesszük. Persze, a környezetünk visszajelzései nem egyszer jobban szólnak a környezetünkről, mint rólunk, azzal együtt, hogy ránk vonatkoznak. Tehát itt is érdemes azért jócskán bölcsességgel mérlegelni azt, amit kapunk a környezetünktől. De hogyha nagyon sok egy irányba mutató visszajelzést kapunk, ha olyanok, akik szeretnek bennünket, látnivalóan együttérzéssel vagy jó szándékkal mondanak valamit, és ezek az üzenetek vagy visszajelzések egybe csengenek, akkor ezekre érdemes odafigyelni, mert akkor valószínű, hogy ők tényleg látnak rajtunk valami olyasmit, amit mi vagy nem látunk, vagy pedig, ha látunk is, másképpen értelmezzük, vagy másfajta jelentést, vagy jelentőséget tulajdonítunk neki. Éppen arról beszéltünk a múlt alkalommal, ez volt a záró példánk, hogy amikor valaki alkalmatlannak éli meg magát az életre, alapvető életvitelének a föntartására, akkor szimbolikusan, de valóságosan is egy gyakori helyzet lehet az életében, hogy nem mer autót vezetni. Nem meri az életét vezetni, nem meri az életét irányítani, nem mer egyedül tájékozódni. Ezért mindig segítséget kér, és mindig úgy éli meg, hogy másokba kell kapaszkodni, és legjobb lenne, ha mások csinálnák ő helyette. Hogy az életnek egyszerű helyzetei is számára túlságosan nagy érzelmi terhet jelentenek, és úgy éli meg, akár rettegve, aggódva és szorongva, hogy nem képes jól dönteni, cselekedni, helyesen látni, felnőttként élni. Ezért nagyon nagy segítség másoknak a visszajelzése abból a szempontból, hogy mérlegelhetem, hogy miközben én azt gondolom, hogy ez valami rettegő, tenetesen nehéz, a környezetem folyamatosan azt közvetíti, hogy de hát tulajdonképpen nézd meg, mi is tudunk autót vezetni. Hogy nézd meg autót vezetni, több milliárd ember képes volt megtanulni, és hogy nem okozunk minden sarkon balesetet, hogy tulajdonképpen egy fölnőtt ember elég könnyedén ezt képes kivitelezni, tehát hogyha te úgy éled meg, hogy ez valami rettenetes teher, akkor itt valami sebzettségről van szó.
Következő bejátszásunkban arról hallhatunk, hogy mit érez valaki, hogyha feladatot kap, és először azt gondolja, hogy erre alkalmatlan. Hogy tudja ezt feloldani, megoldani?
Volt már, hogy én is kaptam feladatot, és én úgy gondoltam, hogy arra alkalmatlan vagyok, hogy nem tudom megcsinálni. Borzasztó feszültség volt bennem, idegesség volt, egy nyugtalanság. Úgy éreztem, hogy képtelen vagyok rá. És azért utána aztán leült az ember, végig gondolta, átnéztem, utána rájöttem, hogy tényleg meg tudom csinálni. De az első időben bizony nekem is egy-egy rossz érzés volt, hogy na, képtelen leszek én ezt megcsinálni.
Ez a történet vagy eset jól végződött, mert a személy fel tudta azt dolgozni, hogy alkalmatlannak gondolta első percben magát valamire, illetve ezt a rossz érzést is le tudta győzni magában. Aki az alkalmatlanság függőség sémában szenved, azt nagyon nehéz rávenni arra, vagy rávezetni arra, hogy tiszta fejjel gondolja végig a szituációt, és hogy megtalálja azokat a lehetőségeket, amivel meg tudja oldani azt a problémát, vagy azt az esetet.
Igen, és éppenséggel a válaszadó valami nagyon nagyszerű, praktikus, gyakorlatias bölcsességet hozott a válaszadásában, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy először átélte a maga alkalmatlanságát, nagyon jól fejezte ki az érzéseket, nagyon pontosan leírta, hogy aggódtam, izgultam, ideges voltam. Igen ám, de azt mondta, és aztán leültem, és átgondoltam a helyzetet, és elkezdett másképpen festeni a szituáció, ahogyan szántam rá időt, és leültem, és elkezdtem foglalkozni egy kicsit vele. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen láthatjuk magunkat úgy, ebben a helyzetben is, hogy van egy sebzettebb részünk, egy alkalmatlan részünk, egy gyönge részünk, akár egy beteg részünk. És hogyha kapunk egy feladatot például, vagy egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor úgy gondoljuk, hogy abban nem vagyunk kompetensek és alkalmasak, akkor lehet, hogy ez a sebzett részünk természetes, ösztönös válasza valamire. De a válaszadó, tudva vagy nem tudva, akarva, akaratlanul is, élte azt, hogy van egy egészséges része. Van egy kompetens része, van egy felnőtt része, van egy alkalmas része. És megtette azt, hogy azzal, hogy leült, és elkezdte átgondolni, kívülről ránézni, behívni más szempontokat, más nézőpontot, mert hiszen nézőpontot is váltott, ezzel lehetőséget adott magának arra, hogy ne csak a sebzett részének a reakciója határozza meg az életét, hanem jelképesen azt is mondhatnánk, hogy az egyik székből, az alkalmatlanság székéből átült egy másik székbe. Az alkalmasságnak, az egészségnek, az életre valóságának, a felnőttségnek a székébe. És tulajdonképpen mi mindannyian az életünkben néha az egyik és néha másik székben ülünk. A kérdés csak az, hogy mennyire tudunk eléggé szabadon az alkalmatlanság székéből az alkalmasság székébe átülni, itt belül képletesen szólva. Mert az a tapasztalat, hogy sokszor nagyon-nagyon sérült emberek is, pszichotikus betegek, függőségben élő emberek, drogfüggők, alkoholfüggők is, akiknél azt látjuk kívülről, hogy szinte semmire sem képes vagy alkalmas, hogy őnekik is van egy egészséges, egy alkalmas, egy felnőtt és felelős részük. Ezért nagyon nagy segítség lehet maga számára is az, első lépésként, hogy tudatosítom azt, hogy igen, én ebben a témában, erre a kérdésre vonatkozóan azt hiszem, azt a választ kell, hogy adjam, hogy sebzett vagyok, vagy talán sérültebb vagyok, mint sokan. Ez az első lépés. A második, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor bele kell hullanunk ebbe a sérült részünkbe, és aztán semmi más ne határozhatna meg bennünket, csak ez a részünk, hanem meglátnunk azt, hogy van egy egészséges részünk. Egy épp részünk. Ilyen mindenkinek van. Lehet kinek nagyobb, kinek kisebb, lehet, hogy kinek könnyebben elérhető, a másiknak kevésbé könnyen elérhető, az egyiknek minden helyzetben elérhető, a másik embernek bizonyos helyzetekben alig-alig érhető el, de van. És már ennek a tudatosítása, hogy van, jelenti a nagyon fontos következő lépést. Már csak azért is, mert hiszem, az alkalmatlanság, függőség belső hiedelem világában éppenséggel az az egyik nehézségem, hogy nem tudatosul az alkalmas részem, ezért megyek hozzád. Én úgy élem meg, hogy bennem semmilyen egészséges, felnőtt, kompetens, felelős rész nincs, az vagy te. Én vagyok a kicsi, te vagy a nagy. Én vagyok a szerencsétlen, te vagy az ügyes. Ezért megyek hozzád, mert mi csak ketten vagyunk életképesek. Mégpedig úgy osztjuk föl, hogy én vagyok az életképtelen, te az életképes, így aztán ketten mégiscsak valamire tudunk jutni. Ezért tehát, aki ebben a belső hiedelem világban él, hogy ő alkalmatlan, szerencsétlen az életre, ő neki nagy jelentősége van, hogy elkezdi fölismerni, fölfedezni, tudatosítani magával azt, hogy van egy egészséges felnőtt része. Például azzal, hogy tegyünk még egy lépést, hogy elgondolkodik adon, hogy az életében mi mindent sikerült megtennie, hogy mi mindenben bizonyult már alkalmasnak. Tehát azt is mondhatnánk, ütközteti a hiedelmét, ezt a belső mintázatát a realitással.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Hogy begyakoroljuk ezt a felnőtt létet, a kompetens felnőtt létet, hogy át tudjunk ülni ebbe az alkalmatossági székbe, vagy abba a székbe, ahol alkalmasak vagyunk mindenre. Milyen úton tudunk elindulni?
Megütötte a fülem, ahogy mondtad, hogy alkalmasak vagyunk mindenre. Ez egy érdekes gondolat. Azt mondanám, hogy olyan értelemben nevezhetjük magunkat alkalmasnak mindenre, hogy belátjuk, hogy bizonyos dolgokra nem vagyunk alkalmasak, de nem esünk kétségbe, mert azt mondjuk, hogy ha nem is vagyok alkalmas valamire, arra alkalmas vagyok, hogy ezt belássam, alkalmas vagyok arra, hogy valamilyen új készséget kidolgozzak magamban, alkalmas vagyok a fejlődésre, alkalmas vagyok a talpon maradásra, és alkalmas vagyok éppenséggel egy-egy helyzetben, ha valóban egy másik ember tudására van szükségem, akkor segítséget kérni. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy alkalmas vagyok mindenre, a minden alatt azt értve, hogy alkalmas vagyok az élet továbbvitelére. És ez bizonyos helyzetekben mást és mást jelent.
Van egy olyan bejátszásunk, amiben arról hallhatunk, hogy mások mit gondolnak a gyógyulás lehetőségéről, a gyógyulásról.
Dicsérni kell, önbizalmukat erősíteni kell, esetleg azzal is, hogy felajánlom én a segítségemet, hogy első időkben, amíg belerázódik, megígérem neki, hogy segítek én. Megdicsérni kell, támogatni kell, meggyőzni, hogy ő alkalmas erre a feladatra, vagy erre a munkára.
Megfelelő szakember fel lehet, illetve a család, a munkahelyi környezet tud valamilyen szinten besegíteni, önbizalmat adni, illetve nem túlzott mértékű negatív kritikával illetni, hogyha nem úgy sikerül az a feladata, ahogy kellene, vagy ahogy szeretné.
Szerintem ez teljesen egyén függő, hogy mi az a módszer, mi az a kúra, amivel egy kis önbizalmat, egy kis bátorítást lehet adni. Valakit tényleg sokat kell dicsérni, valakit meg be kell dobni a mély vízbe, és akkor, amikor látja, hogy mégiscsak sikerül, mégiscsak meg tudja csinálni a kitűzött feladatot, akkor az önbizalmat is ad neki, és akkor a következő alkalommal már könnyebb lesz neki. De mondom, ez teljesen egyénfüggő.
Ha kívülről látunk egy szituációt, kívül vagyunk, a sémán kívül vagyunk, akkor nagyon okos dolgokat tudunk ajánlani. Ettől függetlenül talán jó ötletek is elhangzottak. Minden esetre ártani nem tudunk a segítésünkkel?
Éppenséggel árthatunk is. Nem akarom persze ezt nagyon sötéten festeni, de azzal hosszú távon árthatunk valakinek, hogyha nem abba az irányba segítjük, hogy ő egyre inkább a saját képességeit, készségeit vagy használja, vagy fejlessze, vagy dolgozza ki. Tehát túl is segíthetünk valakit. Nagyon okosan nyilatkozott az egyik válaszadó, a hölgy, a másik is nagyon érdekeset mondott, de most a hölgyre gondolok, aki azt mondja, hogy a kezdeti időben megígérem neki, és bízhat benne, hogy én segítek neki, és megmutatom, hogy hogy van, ameddig bele nem tanul. Ez aztán igazán nagy bölcsesség, akár egy hétköznapi helyzetben, akár egy segítő, segített vagy kliens viszonyában is, hogy ténylegesen megbízhatónak lenni, bizalomra érdemesnek lenni, engedni a kapcsolódást magunkhoz, fölajánlani a segítséget, de mindig pont csak annyit segíteni, amennyire ő neki valóban szüksége van, illetve pont annyit segíteni csak, amennyiben valamennyi kihívás is van. Tehát nem igyekezni őt megkímélni minden olyan fajta tehertől és a teherrel együtt járó feszültségtől, érzelmi nehézségtől, ami vele járója annak, hogy valaki új dolgokat fedezzen föl és merjen belekezdeni olyasmibe is, amiben valóban kezdő lehet még az elején, vagyis kudarcokat is szenvedhet.
Tehát fokozatosan kell hozzászoktatni valakit a nehéz helyzetekhez, a stressz helyzethez, hogy szépen lassan megszokja.
Igen, így van. És hogy érdemes még visszautalni a bejátszásban arra, mert mind a ketten szóltak erről, vagyis legalább kétszer hangzott ez el, hogy önbizalmat adni. Nem tudom, hogy önbizalmat lehet-e adni. De egy érdekes paradoxon, hogy az önbizalom attól van, hogy belőlem jön, attól önbizalom. De nehéz önbizalmat adni. Valószínű, hogy felnőtt emberek esetén azt mondanám, hogy nem is lehet. Nem, önbizalmat nem lehet adni, hanem segíteni lehet valakit ahhoz, hogy az önbizalma kialakuljon. És érdekes, hogy éppenséggel a témára vonatkozóan megjelenik ez a kifejezés, hogy önbizalmat adni. Ha kritikus akarnék lenni, azt mondanám, hogy ez éppenséggel nem fog segíteni másoknak. Mert önbizalmat nem lehet adni. Már is átvállaltam valami olyasmit őtőle, ami csak belőle tud jönni és megszületni, mert ha én úgy tekintem magam, hogy én adok neki önbizalmat, akkor rám fog szorulni. Azt mondja, te úgy tudsz nekem önbizalmat adni, nekem innen belülről nem jön, de te szoktál nekem önbizalmat adni, akkor gyere, légy szíves, hogy kapaszkodjak beléd, én élem az életed, de az önbizalmam nálad van, úgyhogy akkor sajnos függenem kell tőled, mert mi így vagyunk egész meg kerek. Hogy én élek, te meg vagy az én önbizalmam. Hát ez elég ijesztő. De ha most nem a kritikus részét ragadom meg, hanem a tapasztalati részét, akkor van ebben nagy bölcsesség. Mégpedig az, hogy az életünk elején az önbizalmunk nyilván az által is alapozódik meg, hogy bíznak bennünk. Hogy úgy tükröznek minket vissza magunk számára egészen magzati kortól kezdve, hogy jó, hogy vagyunk. Hogy szívesen látnak itt a világban. Hogy a családba akarták, hogy mi ott éljünk. Hogy amikor teszünk valamit, akkor bátorítanak. Hogy amikor valamit helyesen teszünk, megdicsérnek. Éppenséggel, hogy ezt következetesen kapjuk és hozzuk a családunkból, akkor kialakul egy reális önbizalom, egy reálisan pozitív önbecsülés. Akkor nehézkesen alakulna ki ez a séma, amiről beszélünk, hogy alkalmatlannak élem meg magamat az életre, és ezért mindenképpen valakire úgy gondolom, hogy rá kell, hogy szoruljak. Később pedig persze a gyógyulás útja visszavisz bennünket a korai életszakaszoknak egy nagyon jó értelemben vett átírására, vagyis, ha őt sose dicsérték, akkor most egy felnőtt-felnőtt kapcsolatban dicsérek. Ha nem bátorították, most egy felnőtt-felnőtt kapcsolatban bátorítok. Ha nem mutatták meg neki, hogy kell csinálni, mert elhanyagolták, hogyha nem szerették őt eléggé, hogy az motiválja őt arra, hogy valakinek valamit megmutasson, hogy ő milyen ügyes és mire is képes, mert hogy egyáltalán nem érdekli senkit, hogy ő mit csinál, akkor kifejezem az érdeklődésem, akkor fölhívom, rákérdezek, hogy na, hogy sikerült. Tehát valami olyasmit adok meg neki, amit gyerekkorban nélkülözött. Rosszabb esetben, aminek az ellenkezőjét kapta. De nem akarok az ő szülője lenni. Nem akarom tartósítani azt a helyzetet vagy viszonyt, amit neki valamikor jó lett volna annak értékeivel együtt átélni. Tehát ez azt jelenti, hogy közben folyamatosan tudatosítom magammal és vele is, a folyamatosan nyilván nem az jelenti, hogy állandóan ki is fejezem, de hogy mindig ott van a realitásban, hogy ő is felnőtt, meg én is.
A segítő szempontjaitól térjünk át a segített szempontjaira, nézőpontjaira. Könnyű a gyógyulás, vagy itt sem tudjuk a könnyebbik utat választani?
Kinek könnyebb, kinek nehezebb, de a kérdés az az, és ez egy fontos téma, hogy nem egyszer először érdemes motiváltá tenni magunkat. Hiszen ha képesek vagyunk valahogy mindig másokba kapaszkodni, mindig másokkal elrendeztetni az életünket, ezt csinálhatjuk olyan ügyesen, zárójel, tehetjük magunkat annyira szerencsétlenné, hogy tulajdonképpen ne legyünk eléggé motiváltak abban, hogy változzunk vagy fejlődjünk. Ezért sokszor, aki alkalmatlannak éli meg magát, és a függőségeket tartja természetesnek, és magától értetődőnek, nem is akar meggyógyulni. Hanem azért keres például segítséget, mert kezd depressziós lenni, vagy túlságosan szorong, vagy az életvitele komoly akadályokba ütközik amiatt, hogy ezzel a belső hiedelem sebzettségvilággal él. Tehát tulajdonképpen nem biztos, hogy a gyógyulásban vagy a fejlődésben érdekelt, nem így éli meg magát, nem akar annyira szorongani. Szeretne egy kicsit könnyebben lenni, arra vágyik, hogy ne legyen depressziós. De nem arra vágyik, hogy meggyógyuljon, a szónak teljes értelmében. Ezért nem egyszer az első lépés, hogy egyáltalán azt a motivációt segíteni benne kialakulni, hogy ő gyógyulni is akarjon és növekedni, ne csak elrendezni maga körül az életet, olyan értelemben, hogy megőrizhesse a maga sebzettségét és betegségét. Ez talán az első, és sokszor az idő és az energia legnagyobb része tulajdonképpen a motiváció fölkeltésével telik, és aztán pedig már a saját motivációmnak az éberen tartásával. A másik pedig, hogy tulajdonképpen a növekedésnek, a fejlődésnek két egyszerűen megragadható útja van. Az egyik, hogy olyan közeget teremtünk magunknak is, társkapcsolatban egymásnak, szülő-gyerek viszonyban a gyerekeinknek, baráti kapcsolatban a barátunknak, munkahelyen a munkatársainknak, hogy abban viszonylag kicsi legyen a stressz, hogy ne legyen egy támadó, fenyegető közeg, hogy a kommunikációnk bátorító és elfogadó legyen. Ez azt jelenti, hogy viszonylag kis stressz helyzetben vagyunk, nincsen nagy érzelmi nyomás rajtunk, elfogadó légkörben vagyunk, bíznak bennünk. Ez alkalmassá tesz bennünket arra, hogy a meglévő képességeinket, készségeinket elég szabadon tudjuk használni, alkalmazni, sőt, tudjunk fejlődni. Mert nem kell a védekezésre összpontosítanunk, nem kell a fenyegetettségünkkel törődni, nem kell a vélt vagy valós veszélyforrásokra figyelni és azokat elhárítani. Ez az egyik jó útja a növekedésnek, a gyógyulásnak is az egyik jó útja. Bizalmi világot teremteni, lehetőleg stresszmentes környezetet. Igen ám, de az élet realitása az, hogy ebből a földgolyóból nem tudunk stresszmentes világot létrehozni, ez egészen abszurd is lenne, azért az életnek van egy természetes bizonytalansága, az emberi sorsban van egy természetes fenyegetettség, ez egészen nyilvánvaló, hiszen halandóak vagyunk, esendőek. Ez azt jelenti, hogy a másik út, hogy megtanulunk stressz helyzetben is hatékonynak maradni. Ez tulajdonképpen a katonák útja. Mondjuk egy klasszikus segítői helyzetben inkább a bizalomnak a világát teremtjük meg, és éppen csak annyi kihívást adunk, amennyi belefér a bizalom világába még. Nem adunk többet. Ellenben a katonák világában nem sokat törődünk a bizalmi légkör kialakításával, egész furcsán is hangzik, hogy egy háborús helyzetben a bizalmi légkör kialakítása, egy harci helyzetben, hanem mit teszünk? Begyakoroljuk azt, hogy bizonyos képességeket, készségeket akkor is tudjunk gyakorolni, előhívni magunkból, és hatékonyan vinni, amikor nagy a nyomás, amikor érzelmileg nehéz helyzetbe kerülünk. Tehát az életre valóságnak tulajdonképpen ennek a kifejlődésében, gyógyulásában, fejlesztésében óriási jelentősége van, hogy mind a két úton tudjunk járni.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. Várjuk kérdéseiket, véleményeiket, hozzászólásaikat. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu ékezetek nélkül, és ezeket az elérhetőségeket a szerkesztők kezelik. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri.
És a szerkesztő Kozák Anna Mária.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Thank you.